Sziasztok! Ez itt a Laba Hungary Okosnak Lenni Jó csatornája, ahol piacvezető cégek elismert szakembereivel beszélgetek. A Laba egy több éves múlttal rendelkező nemzetközi üzleti iskola, ami már hazánkban is megnyitotta online kapuit. Ha elkötelezett vagy a szakmai fejlődés iránt, és szeretnél a legjobbak közé tartozni, akkor fedezd fel a Laba kurzusait. Bitai Andrea vagyok, és Csépányi Tamással, a Deutsche Telekom IT Solutions Scrum Masterével beszélgetek. Szia Tamás, nagyon örülök, hogy itt vagy.
Szia Andi, köszöntök én is mindenkit.
Kezdjük is egy ilyen alapvető kérdéssel. Mit csinál egy Scrum Master? Mesélj kérlek, hogyan képzeljük el a munkádat?
Hát ez ugye klasszikus válasz erre az attól függ. Szervezete és csapata válogatja, illetve szervezeti érettsége, inkább így mondanám. Én úgy szoktam leginkább definiálni, hogy én abban segítek egy csapatnak, egy agilis csapatnak, hogy hogyan tudja a munkáját a lehető leghatékonyabban végezni, hogy tud igazság szerint csapattá formálódni, mindezt agilis elvek mentén. Ez egy ilyen nagyon-nagyon sok ilyen mostanában használatos és gyakori kifejezést tartom ez a mondatom, de majd azt hiszem, hogy később ezt ki fogjuk tudni fejteni. A munkám tulajdonképpen abból áll, hogy van egy csapat, nevezzük őket, nem tudom, Scrum csapatnak, illetve ők dedikálva vannak hozzám, vagy én vagyok inkább dedikálva hozzájuk, és minden nap becsekkolunk, és egy adott keretrendszerben dolgozva próbálunk értéket adni az ügyfélnek. Én abban segítem a csapatot, hogy ez a keretrendszer ez működjön, értsék, hogy miért csináljuk, értelmet adjak neki, hogy ez nem csak egy ilyen fura gyakorlat legyen, egy ilyen új gyakorlat, vagy nem tudom. Tehát, hogy értelme legyen ennek az egésznek, az ő szempontjukból is, illetve ez végeredmény szempontjából is, ez valami mérhető és megfogható legyen. Mellesleg közben csapatot is építünk, ami egy nagyon kívánatos végeredménye a folyamatnak.
A te munkád eredménye egyébként hogy mérhető ebben?
Én azt hiszem, hogy leginkább abban mérhető, hogy van-e csapat. Ezt valahogy úgy tudnám talán megfogalmazni leginkább, hogy egy csapat az lehet emberek összessége, amikor néhány ember leül és dolgozik, de igazából nincs meg ez a fajta kohézió köztük, nincs meg az a fajta segítő szándék, vagy nem olyan mértékben van meg. Nincs meg talán az az érzet, hogy ők egymásért dolgoznak, egymásért is dolgoznak. Ellenben, ha egy csapat csapatként működik, akkor tényleg szinte bármilyen feladatot adhatsz nekik, vagy bármilyen kihívást, ők azt pontosan tudják, hogy egymásra számítva, egymás vállába kapaszkodva, ők ezt a feladatot, vagy ezt a challenge-et, ezt meg tudják ugrani. Az én feladatom, vagy az én leginkább mért számomra nagyon fontos kimenete ennek az egész Scrum Masterségnek, vagy szolgáló vezetésnek az az, hogy legyen egy csapat összhang, legyen egy csapat kohézió, tehát az emberek úgy érezzék, hogy biztonságban vannak egy olyan közegben, ahol kreatívak lehetnek, ahol nincs megkülönböztetés, ahol nincs hierarchia, tehát abszolút egy szabad környezetben dolgozhatnak, tulajdonképpen amint csak akarnak, és ezzel felszabadíthatjuk ezeket a kreatív energiáikat, én ezt szoktam így mondani, sokkal szabadabban érezhetik magukat, és ténylegesen tudnak alkotni. Tehát a csapat megléte, illetve ez a fajta kreatív energia, én ebben szoktam mérni leginkább. Az összes többi azok ilyen kicsit keményebben hardcoded dolgok, tehát azon mérni szerintem egy Scrum Mastert, hogy megtartjuk a daily stand-upot, hát igen, elég alapnak tűnik, vagy hogy mondjuk van-e inkrementum a végén, az is elég alapnak tűnik. Tulajdonképpen bárki meg tudja csinálni. Mind inkább az, hogy tudsz-e csapatot alkotni, tudsz-e összerakni olyan embereket, amikből végén tényleg egy jól működő olajozott gépezet lesz.
Ez, hogyha úgy nagy átlagot nézzük, mert feltételezem, hogy azért nyilvánvalóan vannak különbségek, de ha nagy átlagot nézzük, akkor ez nagyjából egy mekkora időszakot ölel fel, mire ezt elmondhatod, hogy ez itt most már egy csapat?
Én azt hiszem, hogy egy év minimum kell hozzá. Van, hogy több is. Ugye ez is nagyon sok tényezőtől függ, például, hogy mennyire feljogosított egy Scrum Master, hogy hogyan tud esetleg csapattagokat válogatni, vagy cserélni. Van erre felhatalmazás a szervezeten belül, ugye ezek ilyen szervezeti adottságok, vagy projektadottságok. De én azt hiszem, hogy legalább egy év kell ahhoz, hogy egy igazán, igazán ütőképes csapatot tud cserélni, vagy elérd azt a kvázi 80%-át a vélt, vagy egy ilyen elméleti maximumának a csapat teljesítményének, ami szerintem már elég jó, tehát azzal már így elégedett tudok én is lenni sokszor. A mostani csapatommal, akikkel dolgozunk, szerintem másfél éve vagyunk együtt, és most vagyunk abban a fázisban, hogy minden megy magától tulajdonképpen, és ezt nagyon-nagyon jó érzés látni, hogy így beérik a munkánk. Nagyon nehezen mérhető valójában, ez csak egy érzett csomag, vagy ilyen nagyon nehéz ezt kvantitatívan mérni, de mindenképpen látványos az eredmény egyébként.
Mit gondolsz, hogy mitől olyan keresett szakember manapság a Scrum Master? Miért kezdtünk el ennyire sokat hallani róluk, rólatok?
Én azt hiszem, nekem van egy elméletem. Nem tudom, nincs a piac ismeretem, de van egy elméletem. Szerintem azért, mert egy néhány évvel ezelőtt berobbant ez az agilitás, a Scrumnak a használata, meg a Kanbannak a használata az informatikába, és egyfelől rájöttek sokan, sok cég rájött, hogy azért így sokkal hamarabb tud alkalmazkodni a piaci változásokhoz, sokkal gyorsabban tud eredményt szállítani, sokkal jobb ügyfél elégedettséget tud elérni. Másik oldalon viszont vannak olyan cégek, akik ebbe csak azért beleszeretnek, mert ez a mainstream, ez folyik mindenhonnan, minden agilis. Uh-huh. Tehát tulajdonképpen ez egy annyira széthasznált szó, hogy tényleg már, úristen, nem is tudom megszámolni, hányszor mondtam ki az elmúlt 5 évben, mindenki mindenhol mindenre használja, jól, rosszul, attól függően, és divat lett, azt kell mondjam, agilisan csinálni valamit. Divat lett, és olyan cégek is próbálkoznak ezzel, akik lehet, hogy ezt nem feltétlenül jól közelítik meg, olyanok is, akik ezt kiválóan, természetesen. Szóval, hogy mindenki mindent agilisan akar csinálni az informatikában. Pont. És emiatt ahhoz, hogy ez jól menjen, 2 olyan szakma van szerintem, ami nagyon fontos ehhez, az egyik az Agile coach, a másik pedig a Scrum Master, akik ezt a változást, ezt egy szervezeten belül, vagy csapaton belül, projekten belül le tudják menedzselni. Lényegében változásmenedzsernek vesznek fel minket, és egy agilis átállás, vagy agilis projektvezetés, ez azért nagyon nagy részt a változásról szól.
Miként vált belőled Scrum Master? Milyen út vezetett idáig?
Én projektvezetőként kezdtem a pályafutásom, de nem szeretem ezt a kifejezést, szóval projektvezetőként kezdtem a kis életemet, a szakmámat, vagy a professzionális karrieremet, fogalmazzunk így, informatikában. Tehát engem mindig az informatika érdekelt, ezenből is inkább talán a szoftverfejlesztés része leginkább, és hát különböző projekteket vezettem legkülönfélébbeket, tényleg a szerverterem költözéstől egészen addig, hogy egy teljes tranzíciót levezettünk egy projektcsapattal, és azért a projektmenedzsmentben egy néhány évvel ezelőtt sem volt már idegen az agilitás, meg a Scrum fogalma, és egy ponton engem elkezdett ez érdekelni, hogy hát, hogy igazából senki nem tudta a környezetemben megmondani, hogy mi ez. Mindenki kicsit úgy nézett rá, mint egy ilyen fura jelenségre, hogy így, hát, ja, van egy ilyen is, ja, mindenki beszél róla, de igazából senki nem csinálta, vagy senki nem tudja, hogy mi ez, hogy féltünk tőle, mint a tűztől. Igen. Kollégáim is, én meg, hát pláne, hát akkor még sokkal-sokkal juniorabb voltam. És elkezdett érdekelni ez a dolog, beleástam magam picit ebbe a Scrum Masterségbe, hogy fú, ez egy tök izgalmas dolog, ez az egész Scrum keretrendszer egy nagyon izgalmas gondolatiság, az egész, ez a folyamatos, ciklikusan visszatérő jellege az egésznek, ezt úgy inkrementumokban gondolkodunk, ez engem nagyon megfogott, és aztán jött egy projekt, egy kutatásfejlesztési projekt egy néhány évvel ezelőtt, amikor ezt először ilyen, hát nem is tudom, autodidakta módon próbáltam behozni ezeket az elemeket, akkor még csak a daily scrumot, vagy a daily stand-upot, és meglepően jól működött egyébként. És aztán egyre több elemet kezdtem el ebből a keretrendszerből beemelni, és itt megszerettem, azt kell mondjam, még inkább. Akkor még nyilván csak ez az alapszintű szánypróbálgatásaim voltak, hogy működik egy sima projekt, hogyha mondjuk minden nap beszélünk a mérnökökkel. Vajon hozzáad-e valamit? Lehet, hogy kicsit segíti a kommunikációt. Ilyen gondolatiságok voltak. Uh-huh. És aztán ebben egy jobban beleástam magam, egyre több szakirodalom jutott a kezembe, és aztán onnantól kezdve egyenes út volt addig, hogy megcsináljam a Scrum Mastery minősítést, vagy certification-t, a PSM-1-et. Hát onnantól meg igazából ez kinyílik a világ, tehát így rádöbbentem Scrum Masterként már certifikációval a kezemben, hogy hú, hát itt még azért van feljebb, jóval feljebb, és hát a piac is nagyon vágyik erre a szakmára. Innentől kezdve egyenes út volt oda, hogy ezzel foglalkozzak.
Uh-huh. Mi az, ami úgy igazán megfogott eleinte ebben a pályában, amikor így elkezdtél vele ismerkedni?
Nekem azt hiszem, hogy inkább az agilitás gondolata, ami megfogott. Leginkább az, hogy én azt hiszem, hogy a személyiségem alapvetően jobban illik ehhez a működési módhoz. Mm-hmm. És ezt úgy szoktam magamnak magyarázni, meg kb. Mindenkinek, akit beszeretnék vezetni ebbe a világba, hogy ha veszünk egy gyereket, aki éppen próbál felállni és járni tanulni, ő sem úgy tanulja ám azt, hogy megtervezi papíron, hogy fog majd ez történni, vagy akár fejben elképzeli, és azt így levezeti, és aztán feláll, próbál, feláll és megy, mint ahogy ez a fejében történik, hanem empirikusan. Először csak megpróbál lábra állni, elesik. Aztán tudja, hogy nem kell, akkor próbálja másik módon. És a 62. próbálkozásra már fel fog tudni állni, és belekapaszkodik valamibe. De hogy a lényeg az empirikus tanulásán van az egésznek, vagy tanulásom van, hogy próbálkozunk, elbukunk, semmi gond, tanulunk belőle, és aztán újra próbálkozunk. Ez az egész jelenség, ez annyival másabb, annyival természetesebb, mint amit addig projektmenedzsmentnek gondoltam, vagy amit addig jónak gondoltam, inkább így mondom, mert annak is van helye és jelentősége, hogy annyival másabb és természetesebb, hogy szerintem sokkal jobban illik az emberek alapvető természetébe. Sokkal jobban illik az, hogy próbálkozol, tanulsz, aztán csinálod máshogy. Ez az egész gördülékenysége a folyamatnak szerintem sokkal inkább közel áll az emberekhez, az emberek alaptermészetéhez, és emiatt nekem nagyon megtetszett, pláne, hogy az én természetem is alapvetően inkább ilyen. Én nagyon nem szerettem azt a fajta mentalitást, amit egyébként néhány környezetben azért lehet látni vagy érzékelni, hogy hát, hogyha hibázunk, az rossz dolog, fúj, az nem jó, azt nem szeretjük, azt kizárjuk, vagy hogy így elzárjuk magunkat a tanulástól, mert a hiba, mint olyan, annak van egy negatív konnotációja. Én a hibákra mindig úgy gondoltam, mint egy tanulási lehetőségre. És ezt meg támogatja ez a rendszer, ez a keretrendszer, vagy az egész gondolatiság, az egész gondolkodás, az agilitás, ezt támogatja. Erről szól, hogy legyünk bátrak, merjünk hibázni, mindegy, csak csináljuk, majd lesz valami. És hogy ne tervezzük túl magunkat, mert úgyis a tervek azért vannak, hogy változzanak. És ez az egész, ez annyira szexi volt nekem akkor, hogy én azt gondoltam, hogy nekem ez kell. És aztán tényleg azt kell mondjam, hogy nagyon sokkal jobban illik ez a fajta világ hozzám, sokkal komfortosabban érzem magam ebben, mint abban a klasszikus modellben, amit ugye waterfallnak is szoktunk hívni, abban a klasszikus lépcsőzetes modellben, hogy megtervezünk minden centire, aztán ezt végrehajtjuk. Amiben igazából tulajdonképpen kódolva van a kudarc, amit ebben a környezetben talán úgy élünk meg, hogy kudarc, hiszen nem tudjuk tartani a terveket, nagyon nehéz őket tartani, minden változik, pláne az informatikában tényleg 5 percenként új dolgok jönnek ki, nagyon nehéz ezt tartani, tehát miért is erőltetnénk magunkat egy olyan gondolkodásba, ami igazából csak kudarcot szül, vagy ilyen kudarc élményt. Az agilitásban ezt viszont meg lehet élni, hogy ez nem kudarc, tanultunk, tök jó, menjünk tovább, vonjunk le a következtetéseket, haladjunk tovább, a következőkben meg kijavítjuk.
Ez tényleg nagyon emberközeli megközelítésnek tűnik. Lehetséges, hogy a Scrum egyik alapját képező sprintekben való gondolkozás is talán pont ezért segíti hozzá az embereket a sikeres projekthez?
Abszolút, abszolút. Én azt szoktam, vagy úgy szoktam ezt szemléltetni, ez az egy nagyon kedvenc példám, hogy a sprintekben való gondolkodás ez nem más lényegében, mint a beláthatatlan időtávot, amit mondjuk akár egy évnek is nevezhetnénk, azért manapság egy év az eléggé beláthatatlan sajnos, ki tudja, hogy egy év múlva mi fog történni, ugye? Az egy évet ezt lebontjuk egészen apró időszakokra, 2-3, akár 4 hetes időszakokra, amit ugye itt ilyen esetben sprintnek hív ez a módszertan, vagy ez a bocsánat keretrendszer, és ezáltal egy belátható időtávra tudunk tervezni. És mindezt úgy, hogy nem csak egy időtávra tervezünk, hanem akkor még egyre később, amikor már ott vagyunk, hogy pontosabban látunk. Hiszen ma csak azt tudom megmondani, nagyon nagy valószínűséggel, hogy 2 hét múlva nagyjából mit tudok elkészíteni 2 hét múlvára. De az, hogy 4, vagy 6, vagy 8 hétre, az már picit neccesebb. És ez a fajta felszabdalása a jövőnek, ez sokkal nagyobb bizonyosságot ad abban, hogy a kimenetemet, vagy az elvárt kimenetemet azt tudom teljesíteni. És igen, ez, hogy felszabdaljuk a jövőt, vagy az időtávot, ez erre ad lehetőséget, hogy van egy nagyon vázlatos elképzelésünk mondjuk egy éves időtávban, annyi minden változhat, hogy kb. Egy óriási eseményhorizonton kiszúrunk egy nagyjából is sávot, aztán ahogy közelítünk így a távoli jövőből egyre a saját a mostani időnkhöz, egyre jobban látunk, egyre pontosabban tudunk tervezni, és pontosan ez a lényeg, hogy ezt az idősíkot ezt beszűkítjük. És ebben segít nekünk a sprint, hogy ezt a fajta iteratív megközelítést, hogy folyamatosan ilyen hetes, kéthetes, négyhetes időszakokban gondolkodunk, ezekben segít. Úgyhogy abszolút ez a felszabdalása, és így a bizonytalanságnak a csökkentése. Ez ennek a jó része. Egy másik dolog, amit még beszoktam idehozni, hogy a sprint abban is segít, hogy ugye megint az időtáv, hogy kockázatokat is tudunk vele minimalizálni, hiszen két hét alatt sokkal kevesebb a nagy számok törvény alapján is, sokkal kevesebb minden sülhet el balul, vagy sokkal kevesebb olyan faktor játszhat szerepet a tervemben, ami esetleg mondjuk a terv végrehajtását kizökkenti. Sokkal kevesebb rizikófaktorunk van, mint akár egy éves vagy fél éves időtávon. Ezt is csökkenti. Tehát a kockázati faktoromat csökkenti, a bizonytalanságomat is csökkenti, innentől kezdve egy alapvetően jobb tervezést tesz lehetővé. Van egy barátom, aki az autóiparban dolgozik, ő szokott mesélni, csak bámulok rá, amikor erről mesél, hogy náluk ő önvezető autóval foglalkozik, önvezető autóknak a szoftverével, egy olyan eszközt gyártanak, amit az autókba beépítenek egy az egyben, egy dobozos terméket gyártanak, és ő meséli, hogy ők az ő szakmájukban, az önvezető autók világában két hetente jön ki egy olyan újabb tanulmány, vagy egy tudományosan alátámasztott, vagy igazolt számítás, vagy újfajta megközelítés, hogy ő nekik nem is érdemes két hétnél tovább tervezni, mert biztos, hogy jön valami olyan white paper, tanulmány, tudományos folyóiratban megjelent valami, ami miatt nekik újra kell írniuk sok dolgot. Ez milyen érdekes, nem? Hogy két hétnél tovább nem is akarnak tervezni, mert tudják, hogy teljesen felesleges, úgyis olyan gyorsan fejlődik minden körülöttük, hogy ez addigra már elavulttá válik, ahogy mit ők két héttel ezelőtt terveztek.
Ez tényleg nagyon érdekes. Így nagyon sokat meséltél már arról, hogy mik a munkádnak úgymond a pozitív, szerethető oldalai, de mi az, ami mégis kihívást jelent a számodra a munkádban, ha van egyáltalán ilyen?
Hogyne, persze. Azt hiszem, hogy a kihívást azt én leginkább két dologból szoktam, talán három dologból megélni. Az egyik az, hogy emberekkel dolgozunk. A Scrum Master emberekkel dolgozik, nagyon-nagyon nagy részt, és mint olyan rengeteg különböző emberrel beszélgetek. Különböző háttérrel, különböző mindsettel, ugye gondolkodásmóddal, különböző attitűddel, különböző munkakörben. Ezek azt a fajta kihívásérzést adják meg, hogy mindenkinek kicsit másként, mindenkinek a saját ízlése szerint, a saját szóhasználatára kell tudnunk hangolódni, tudnunk Scrum Mastereknek hangolódni, és e szerint kell velük kommunikálni. Tehát tulajdonképpen ahány ember, annyi fajta fordítása van ugyanannak az általunk átadandó információnak. Azért ez tud kihívás lenni. Gondoljunk csak bele, hogy egy fejlesztőnek egészen másként kell átadni egy információt, sokkal direktebben, sokkal közvetlenebben, sokkal specifikusabban, mint akár egy menedzsment tagnak, akit viszont nem érdekelnek az ilyenfajta részletek, neki a nagy képet kell látnia, tehát neki már egyfajta alternatívabb, vagy kicsit másként színezett igazságot kell látnia, és ebben nekünk szerintem nagyon nagy felelősségünk van, és ez nagy kihívás, hogy mindenkivel a saját kommunikációs szintjén tudjunk beszélni, vagy tudjunk átadni infót. A másik érdekes kihívás számomra az, hogy azért ez kimondottan, vagy nem kimondottan, de egy olyan szerepkör, hogy mi ezt a fajta coachingolását a csapatnak, ezt magunkra vállaljuk, sőt, hát ezt ki hogy éli ezt meg, az én szerepfelfogásomban ez abszolút része az, hogy a csapatból csapatot kell csinálni, ugye, ahogy az előbb is, vagy az elején fogalmaztam, tehát olyan alapelveket kell behozni a csapat működésébe, és példát mutatni, amik alapján ők érezni fogják például ezt a kis pszichológiai biztonságukat, hogy őket nem veszélyezteti idézőjelben vett külvilág zaja vagy veszélyei. Ők itt egy biztonságos, meleg környezetben vannak, pattog a tűz a kandallóban, készül a meleg kakaó, ezt a fajta képet szeretném átadni nekik lélekben, ezt a környezetet viszont meg kell teremteni. És ezt hát hogyan? Hát úgy, hogy példával kell előjárni. Például, hogy mit jelent az, hogy transzparencia? Azért ez kihívás lehet behozni olyan emberek gondolkodásába, akik például ahhoz vannak szokva, nem tudom, 20 éve fejlesztők, és bizony ahhoz vannak szokva, hogy hát itt-ott bizony lehet, hogy kummantani kell a munka kapcsán, mert hát nem biztos, hogy jól járt abból, hogyha ő transzparensen kitette, hogy mivel foglalkozik, és mivel mennyi időt foglalkozik. Ez a környezet meg arról szól, hogy transzparensen meg kell mutatni, hogy mivel mennyi időt töltesz, mert azonnal kijön, hogyha nem. Példát mutatni, felismerni ezeket a finomságokat, hogy felismerni azt, hogy emberek gondolkodásában mit kellene esetleg egy picit változtatni, mit kéne bevinni, hogyan kéne vele kommunikálni, vele éppen hogyan kéne bánni, az is egy külön kihívás. Ez a fajta, én azt mondanám, érzelmi intelligencia, vagy ez a fajta vevőke, hogy a másik emberre empátiával rá tudjak hangolódni, és azt tudjam mondani, hogy oké, neki valószínűleg nem fog segíteni, hogyha én mondjuk kőkeményen elvárásokat támasztok felé, valakinél ez beválik, valakinél meg nagyon nem. Valakit finoman simogatni és terelgetni kell, valakinek meg kőkemény elvárásrendszereket kell támasztani, különben akkor nem érzi ezt a fajta, ugyanazt az irányt, amit végül fel kell vennünk. Szóval ez azért, ez az emberi része nagyon a kihívást jelent, azt hiszem. A másik része, amit szerintem mindannyian megélünk, és azt hiszem ebből is külön disszertációt lehet írni, ez pedig az ilyen úgynevezett szervezeti politika. Mindenhol más van, minél nagyobb a szervezet, nyilván annál több ilyen, mondjuk úgy szakmailag talán olykor nehezen magyarázható változást kell lemenedzselnünk, és akkor bizony ebben nagyon sok aspektus van, ami kihívás jelent. Adott esetben nem kellemes, például egy csapat átszervezése, ott találni olyan elemeket, amik mentén ezt meg lehet védeni, vagy ott esetben harcolni lehet az ellen, hogy a változás az tényleg megtörténik, és egyben tartsunk egy csapatot. Ezek a fajta, mondjuk úgy harcok, azért ezek is kihívást tudnak jelenteni. És akkor van még egy utolsó aspektus, ami szerintem inkább a kihívásnak az a része, ami engem kifejezetten, ez ami leginkább vonz, hogy egész nap azon kell dolgoznunk, vagy azon kell, azzal kell foglalkoznunk, hogy egy csapat életét figyeljük, azt így individuálisan, tehát az egyéneket is, meg a csapatnak az összteljesítményét is, és javító intézkedéseket próbáljunk meg megfogalmazni. Persze meg is kérdezzük, de azért úgy érdemes látni, hogy ez a folyamat, amit összeraktunk, egyáltalán a Scrum, az például a csapatnak való-e? Simán lehet, hogy nem. Mert arra a természetű munkára, amit ők csinálnak, inkább mondjuk egy kanban alkalmas. Vagy ott esetben nem is agilis az egész természete a munkának, és nagyon nehéz ezt agilis elvekre lefordítani, mint ahogy mondtam is például egy viszonylag monoton munkát, azért nehezebb, azt hiszem, agilis elvek mentén csinálni. Lehet, csak egy picit talán olyan kifacsarása a dolognak. És itt ebben van jelen az, hogy workflow-kban, folyamatokban, bemenetekben, processzekben, kimenetekben gondolkodok egy picit én állandóan, tehát analizálom a tényeket, és próbálok olyan megoldásokat, olyan ötleteket, kreatív ötleteket behozni, hogy mi lenne, ha ezt nem így csinálnánk, hanem inkább úgy. Mi lenne, ha ide ebbe a leírásba alatt beletennénk azt is, hogy, és akkor a következő sprintben meg ki fog jönni, hogy valóta ennek eredménye. Van ennek hozzáadott értéke a munkánkban, vagy esetleg nincs. Tehát ez a fajta folyamatos tekergetése a potmétereknek, ez egy nagyon izgalmas kihívás, azt hiszem, én ezt nagyon szeretek foglalkozni, hogy optimalizáljunk.
Igen. Hogyha egy Scrum Master már azon a szinten van tanulás, tapasztalat szempontjából, mint ahol te vagy, akkor milyen tovább lépési, milyen fejlődési lehetőség áll még előtte?
Én azt hiszem, hogy maga a... Tehát azt hiszem, hogy ennek az egész agilis folyamatnak, vagy Scrum Master létnek az egyik legfelsőbb foka az az, hogy képesek vagyunk, vagy akár certificate-tel rendelkezünk ahhoz, hogy tanítsunk, tehát átadjunk. Abban az a felelősség, ami szerintem nagyon, ami előrébb van, mint ami, vagy felette van annak, mint amit akár én csinálok, vagy fejlődési lehetőség, tehát a tanítás, mint olyan, ott már azért egy saját világnézetet tudunk átadni az újonnan belépőknek, ott kinevelhetünk egy más fajta nézőpontot, ott hatással lehetünk bizony nagyon pici mikro vagy nano szinten a piacra, de mégiscsak hatással lehetünk, tehát szerintem ez egy út tanítani ezt, tréningelni, coacholni Scrum Mastereket, belépőket. A másik út, ami szerintem nagyon vonzó tud lenni, az mondjuk az agilis coach képzés, és az alapján az agilis coach, mint szakma. Ugye itt már nem csapattal foglalkozunk, hanem mondjuk szervezettel, szervezeti egységekkel, agilis coachként, tehát nagyobb léptékben gondolkodunk, nem feltétlen egy-egy projektben, vagy egy-egy kisebb csapatban, illetve nem csak a Scrumban gondolkodunk, hanem kb. Mindenben, ami agilis. Az egész gondolkodás formálást jelent. Szervezetnek olyan fajta átalakítását, ami azért túlmutat egy mondjuk egy Scrum Masternek a szkópján bőven. Azért ez is tud nagyon-nagyon izgalmas lenni, úgy ott jóval több valószínűleg a szervezeti politika, jóval több az emberi ellenállás, jóval több az úgynevezett puha változás, de azért szerintem ez egy vonzó irány lehet. És amit én mostanában gyakorlok, számomra ez az előrelépés módja most, vagy ennek a tervezett iránya, ez az úgynevezett SAFE, ez a Scaled Agile Framework, ami egy nagyon jól dokumentált keretrendszer, azt mondanám inkább módszertan, amit az ilyen enterprise szintű vállalatok mostanában nagyon szeretnek, kiváltképp tőlünk nyugatra, de már itthon is azért kezd beszivárogni, és ennek vannak különböző szerepkörei. Ebben is például a Scrum Master egy szerepkör, viszont még efelett van például az úgynevezett Release Train Engineer, aki kvázi a Scrum Masterek Scrum Mastere, azért ebben vannak kihívások, vagy például ebben is van még felső szint, az úgynevezett SAFE Program Consultant, aki ebben a keretrendszerben, tehát a skálázott agilitásban egy programszintű konzultáns, az már egy igen magas szint, nagyon keveseknek van ilyen, és ők már tényleg egyfajta ilyen, hát az agilis coachoknak tekinthetjük őket is, de ők egy saját keretrendszerben tudnak, vagy igen, saját keretrendszerben gondolkodnak. Számomra ez a SAFE irány, ez nagyon vonzó most. Én elkezdtem ezzel jobban foglalkozni, ugye itt nálunk a Deutsche Telekomban ez adottság, tehát SAFE-ben gondolkodunk, skálázott agilisban, és ezért ebben vannak előlépési lehetőségek.
Én nagyon szépen köszönöm neked ezt a beszélgetést, és azt, hogy betekintést engedtél a munkádba, és természetesen nagyon sok sikert kívánok a Labá kurzusodhoz is.
Nagyon szépen köszönöm, örülök, hogy tudtunk beszélgetni.
Köszönöm, hogy végighallgattátok ezt az epizódot. Ha tetszett, akkor iratkozzatok fel a csatornára, hiszen hamarosan újabb beszélgetéssel várunk. Amennyiben felkeltette az érdeklődéseteket a Labá Hungary online üzleti iskola, akkor a csatorna leírásban és az epizód alatt megtaláljátok az elérhetőségét. Sziasztok!